Sziasztok! Ez a MAPEI Krónika Podcast, az én nevem Markovics Vanda, a MAPEI Krónika főszerkesztője vagyok, és velünk van a MAPEI Krónika műszaki szerkesztője, egyébként a MAPEI Kft. Munkatársa, okleveles építővének Fábián Zoltán. Szia Zoli!
Sziasztok! Szia Vanda!
Hoztam neked egy témát, amit te nagyon szeretsz, az, hogy mi a különbség a különböző javítások között, illetve a vakolások, betonjavítások és egyéb hasonló munkatípusok között. És erről már többet is beszélgettünk, úgyhogy sokat is jól tudsz róla mondani, hogy mondjuk el a partnereknek, a kivitelezőknek, hogy mi az, ami miatt ez fontos, hogy van különbség.
Jó, kezdjük az elején. Azért fontos, mert a különböző megnevezések mögött más funkciók vannak. Tehát alapjában véve nem ugyanarra valók, nem mindig ugyanaz a feladat. Ettől függetlenül lehet köztük átfedés, tehát előfordulhat, hogy valami ide is, oda is, meg hasonló a termék, vagy működik, de alapjában véve más az alapvető funkció, és más, amiért azt odarakjuk. Más az, amit tudnia kell.
Akkor először gondolom, hogy tegyük rend, hogy mik vannak. Van a kiegyenlítés, van a vakolás.
Amiről beszélünk, azok mind ilyen látszólag hasonló, szürke, habarcsos dolgok. Amiről beszélni akarunk, az egyrészt a betonjavítás. Másrészt, ami nagyon hasonló kifejezés, betonpótlás vagy betonkozmetika. Nagyon hasonló, mégsem teljesen ugyanaz. Van ami ebből teljesen szakszerű kifejezés, van ami nem biztos, hogy teljesen szakszerű, de így terjedt el. Aztán van a kiegyenlítés, és vannak a vakolások. Ami szintén hasonló, cementes valami kendszerre vannak habart, de mégis azért más a funkciója, meg a lényege. Értelemszerűen én itt most nem akarok belemenni a vakolásnak a színvakolatok, meg egyéb dolgokba, ami teljesen más, vagy mondjuk egy gipszes vakolatba, ami teljesen más. Azokról gondoltam, hogy beszéljünk, amik összekeverhetők, amik hasonlónak tűnnek, de azért mégsem ugyanazok.
Szeretnék kérdezni valamit, miért belemélyedsz, hogy ezek közül a munka típusok közül vannak olyanok, amelyek egymásra épülnek?
Épülhetnek, igen. Tehát épülhetnek, minden további nélkül előfordulhat, hogy egy betonszerkezet javítása után betonkozmetikai munka is van, ami a megjelenésről szól, és ugyanúgy előfordulhat, hogy egy betonszerkezet, amit lejavítunk, az egy olyan szerkezet, amit utána ki fogunk vakolni, mert mondjuk vászkitöltő falak vannak, és egyébként az egészet kivakoljuk. Tehát ezek épülhetnek egymásnak, lehetnek egymás után, de az is előfordulhat, hogy mondjuk egy erkélylemezt betonszerkezetként megjavítunk, kijavítunk, helyreállítjuk, és utána azon kiegyenlítünk, és egy hideg burkolat lesz rajta.
Tehát ezek... Egy biztos, hogy jól értem, hogy betonszerkezetekről beszélünk, és a velük kapcsolatos különböző munkafolyamatok között akarsz különbséget
tenni. Így van. Elsősorban igen.
Akkor tegyük ezt most meg.
Itt érnek össze ezek a fogalmak. Tehát egy téglafalnál nincs abból gond, hogy most ezt vakoljuk, vagy betonjavítás, Mert egyetem. Tehát ott arról a területről gondoltam, hogy érdemes beszélni, ahol ezek összeérnek és nagyon hasonlóak.
Akkor mondd is el, kérem, hogy milyen állapotok vannak és mi szükséges olyankor.
Jó, tehát van egy beton szerkezetünk, ami korrodálódott, amivel baj van, kilátszódnak a rozsdás vasak, helyre kéne állítani. Itt, amikor ezt helyreállítjuk, akkor betonjavításról beszélünk. Letakarítjuk a betonvasakat, egyebeket, érdes felület kell, előnedvesítünk, illetve nedvesítünk majd utána, amikor van napefer 1K megszáradt a betonacélon, és egy betonjavító habarcsal visszajavítjuk a szerkezetet. Mi itt a fontos? A fontos az, hogy itt ezek szerkezeti habarcsok, itt amit választunk, ott egy statikai értelemben vett tartószerkezetet állítunk helyre, és annak a szerkezettel kell együttműködnie, annak a hiányzó részét kell kipótolnia.
Mondasz fel példát, hogy milyen kompatibilitásokat?
Úgy például a MAPEGLUT termékek elsősorban, illetve Planitop 400, Planitop Rázor Ipara R4-es, de jellemzően a MAPEGLUT termékek ilyenek. És amiben együtt kell működni, egyrészt ilyenkor a habarcsot nyomószilárdság szerint választjuk, másrészt valamennyire rugalmassági modulus szerint, az szerint, hogy mennyire kap dinamikus terhelést a szerkezet. De fontos, hogy mikor betonjavításról beszélünk, általában mi ennyit mondunk, hogy betonjavítást, De itt az alatt, ez alatt elsősorban vasbeton szerkezeteknek, mint szerkezetnek a helyreállításáról beszélünk, mint tartószerkezetnek a helyreállításáról, ahol tartószerkezetileg, statikailag kell annak a szerkezetnek együttműködnie, illetve annak a hiányzó részét kell, hogy pótolja a habarcsot.
Teljesen más funkciója, mint a többi.
Így van, és ennek megfelelően ezek a habarcsok egyrészt általában az egyéb mondjuk kiegyenlítő vagy vakoló habarcsokhoz képest sokkal nagyobb nyomószilárdságúak, tehát egész más szilárdsági osztályokról beszélünk. Másrészt, amit az egyszeri kivitelező is észrevehet, rosszabb a kiadósága. Tehát ezek általában tömörebb, erősebb habarcsok.
Igen, és itt fűződik az én kérdésem, hogy azért kell-e erről beszélni, mert előfordul, hogy nem ezeket a termékeket választják a betonszerkezet javítására kivitelezők?
Hogyne. Szerintem igen, persze. Tehát azért beszélünk róla, mert azért én is azt látom, hogy szerintem ebben azért nincsen igazán megértés mindenki részéről, hogy mit miért csinálunk.
Tehát, hogyha hogy egy betonszerkezetet kell rendbehozni, akkor a mapegrótok jöhetnek számításba, és még említettél
hát kettőt. Planitokból van néhány, planitok 400, planitok rázaripara, meg rázaripara R4-es. De gyakorlatilag, hogy ha a termékcsaládot kell megjegyezni, akkor ezek a mapegrót termékek. Planitokból, a planitok nagyon széles termékcsalád, tehát planitok
például,
igen, nagyon sokféle vastagságú termék, abban a gipszes glettől kezdve mindenféle van nála planitok néven, különböző anyagok, úgyhogy ha csak egy szót akarunk megjegyezni, akkor mapegrútok. Még egy fontos tulajdonsága van a betonjavító habarcsoknak, legalábbis amit szerkezeti betonjavító habarcsok, az a széndioxid zárás. Tehát alapjában véve ezeknek a habarcsoknak az egyik fontos funkciója az, hogy pótolja a betontakarást, hogy megvédje a betonacélt. Miért fontos ez? Azért fontos, mert a betonnak az elsődleges korróziója az, hogy karbonátosodik a betonszerkezet, ami azt jelenti, hogy a benne lévő szabad mézhidrát az kiköt, gyakorlatilag mézkövé. Ez azért fontos nekünk, mert a mézhidrátnak a lúgos közege az, ami megvédi a betonacélt a korróziótól. Tehát nekünk egy betonjavító habarcsnál fontos az, hogy tömör zárt legyen, ne karbonátosodjon. Az összes többinél ez nem lesz fontos. Tehát az összes többinél szilárdságtól függetlenül nem lesz szempont.
Tehát akkor ezen a vonalon mi a szempontrendszer a betonjavító habarcs kiválasztásában? Hát mondtad, hogy különböző képességek.
Elsősorban a szilárdság. Tehát ahhoz illesztjük elsősorban, amilyen szilárdságból megnyílő betonszerkezet, ahhoz általában valamivel nagyobbat. Nyilván itt is szempont az, hogy mi a bedolgozási vastagság, tehát az, amit ki akarunk ott tölteni, ahhoz a habarcsunk mennyire jó, mennyire finom szemcsés, tehát mi az ajánlott vastagsága a habarcsnak. Ugyanúgy szempont tud lenni a kötésidő is, meg szempont tud lenni az is, hogy most egy folyékony, vagy egy folyós, vagy egy árékony habarcsot használunk, tehát hogy egy zsaluzatba fölülről, vagy akár egy résbe, egy hibába fölülről bele tudjuk önteni, vagy egy árékony habarcsra van szükség.
Azért azt hallottam ki a szavaidból, hogy a habarcsoknak különböző a képességük a tekintetben, hogy mennyire zárják a széndioxidot, és hogy ez jelente valamit a kiválasztásukkor a
hát, hogyha betonjavító habarcsokról beszélünk, ami, hát, ha belemegyünk szabványanyagba, az MSN 1504-es szabvány, az R3-as habarcsoktól fölfelé megvan adva a széndioxid zárási követelmény is. Az R2-est azt nem szoktuk szerkezeti habarcsnak tekinteti ilyen értelemben, ott nincs széndioxid zárási követelmény. Az egy kicsit ilyen köztes anyag, ami betonjavításról beszélünk, visszaállítunk nyomószilárdság szempontjából egy szerkezetet, de mégsem igazán a vasbetonra való, de, és innen jön az, hogy nem nevezzük ezeket szerkezeti habarcsoknak az R2-eseket, annak ellenére, hogy egy betonjavító szabványban azért be van sorolva.
De akkor viszont van még egy kérdésem, hogy azokat viszont, amelyeket már úgy lehet nevezni, hogy szerkezetjavító habarcsok, ott mindenféle előírás mentén adódó igénynek tudunk megoldást kínálni, vagy igény szerint.
Így van.
És valószínűleg ez a mapegrótok egyike lesz.
Így van. Szinte biztos, hogy az lesz.
Akkor ez a téma,
ez is körülbelül ennyi.
Érthetővé vált.
Igen.
Mi a következő?
Utána jönnek a kiegyenlítések. Ugye kiegyenlítés miről szól? Arról szól, hogy elérjük a kívánt síkot, A másik dolog, ami egy kiegyenlítésnél fontos tud lenni, és pont ezért a műszaki tartalomban azért tud magas lenni, a kiegyenlítésben nagyon fontos, hogy a rákerülő terheket elviselje. Tehát ezért a szilárdságban nem biztos, hogy gyöngébb anyagok. Egyébként jellemzően nyomószilárdságban gyöngébbek, és tapadó szilárdságban nem feltétlen sokkal gyöngébbek, mert általában kiegyenlítés valamilyen burkolat alá kerül, és a burkolatoknál akár hőmozgásból egyébekben adódóan inkább húzó-tapadó szilárdságot szoktunk elvárni. Most elsősorban nem az önterülőkről akarok beszélni, mert azt szerintem a szakmának a logikájában, a közgondolkodásában az úgy elválik ezektől a habarcsoktól. Inkább az állékony habarcsokra értem én ezt a dolgot. Tehát, hogy mondjuk nevesítsem a dolgokat, Planitop Fast 330, az egy jó tapadó szilárdságú anyag, de nem lesz annyira tömér, a kiadósága jelentősen jobb, mint egy mapegrút habarcsé. Ami még különbség kiegyenlítő anyagoknál nagyon gyakori, hogy ez gyors kötő, miután hamarabb akarunk ráburkolni, és szerkezeti szempontból, ami fontos, ugye ezt nem veszük figyelembe sem széndioxid zárás szempontjából, sem pedig betontakarás szempontjából, sem tartószerkezetileg. Tartószerkezetileg ezt mi úgy tekintjük, hogy ez egy teher. Tehát, hogy ez már a tartószerkezetnek nem része, hanem egy rárakódott. Így van, ez egy terhelés. Ettől függetlenül ez lehet nagyon jó minőségű anyag, sőt, előfordulhat, hogy valahol egy betonjavító anyaggal kell valamit kiegyenlítenünk, mert mondjuk a betontakarást is kell pótolni. Tehát ezek a funkciók valahol összeérnek, csak tudjuk azt, hogy ami nevesítetten egy kiegyenlítő anyag, az betonjavító habarcsnak nem feltétlen jó. Inkább úgy mondom, hogy most esetünkben...
Arra felé becserélni.
Így van, nem tudjuk arra felé becserélni.
Van egy kérdésem. Tehát akkor, amikor te betonszerkezetről beszélsz, akkor én nem feltétlenül csak a vízszintes padlókat értem alatta, hanem eszembe jut sok minden.
Persze, ez így van.
Most viszont a Planitop Fast 330 kapcsán az az érzésem támad, minthogyha a padlókról beszélnél.
Nem, ez nem feltétlen padló, tehát ez nem feltétlen padló, ez fal is lehet. Tehát az lehet egy medencefal, vagy egy oszlop, vagy bármi, amit le akarunk burkolni. Van egy oszlopunk, amit le akarunk burkolni. Ha kilátszódnak a betonvasak, ahhoz, hogy mi egy szerkezetet helyreállítsuk, megvédjük a szerkezetet, ott a betonjavítás, a betonjavító habarcs. Az, hogy kihúzzuk a síkokat, annak már nem kell betonjavító habarcs. Az már egy kiegyenlítés, hogyha a függőket, síkokat, éleket ki akarjuk húzni. Összefolyhat a kettő, tehát előfordulhat, hogy a betonjavító habarcsak kihúztuk a síkot is, hogyha akkorák a felületek olyan minőségű, De nem csereszabatos, így van, tehát a kettő egymással nem csereszabatos. Tehát egy betonjavító habarcs jellemzően nem burkolható, ezzel semmi gond nincsen. Egy kiegyenlítő habarcs nem alkalmas jellemzően a betonacélnak a megvédésére.
Igen, ezt most szerintem kiveséztük. Van-e még olyan MAPE termék, ami olyan kiegyenlítő habarcs, amit szívesen megemlítenék?
Hát amit megemlítenék, és az kicsit átvezet a másik területre, a Nivoplán. Tehát Nivoplán az, ami olyan, mint egy erős cementes vakolat. Mert hát tulajdonképpen valahol az is. Az a különbség, hogy kiegyenlítő anyagként az a dolga, hogy nagyon kis vastagságtól nagyon nagy vastagságig jól bírja az egyenetlen vastagságot, anélkül, hogy repedne, tönkre menne. Tehát 2-től 20-30 millig ezzel jól tudjunk dolgozni.
Ez az a termék, amit Planit Végtel szoktak használni?
Így van.
És ezért van az, hogy vannak olyan medenceburkoló szakemberek, akik azt mondják nekem, hogy Planitop Fast 330 és a medence alján valami, és vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Nivoplán, és mindenütt Nivoplán. Ez miért van?
Szerintem ez szubjektum. Tehát ez szerintem azért, amivel szeret dolgozni, amit megszeretett, szerintem ez nem ennyire sor. Tehát ez nem előírás volt.
Itt viszont vannak kiváltatók.
Így van. Tehát ezek szerintem szubjektív. Szerintem mindegyik termékvonalunkon megvan, hogy nagyon sok esetben többféle anyaggal is meg lehet oldani, és az, hogy egyrészt ki mit szokott meg, ez is benne van, de az is, hogy ki mit szeret. Tehát, hogy egész egyszerűen mással szeret dolgozni.
Illetve aki megszokta, az fogja szeretni.
Igen, tehát hogy azt szerintem, sőt én egyébként, ha már ebből egy kicsit belemegyünk, én mindig azt szoktam mondani, hogy ha építkező vagy magánember hív föl egy termékválasztásnál, hogyha a kivitelező valamivel szeret dolgozni azok közül, ami besorolásban anyagilag egyébként racionális, akkor le nem beszéljen róla. Tehát hagyjam, hogy hagyd dolgozzon azzal, amit jól ismer. Sokkal jobb lesz az eredmény, mint az, hogy most egy...
Neki is tanulnia kell közben.
Igen, igen, mint egy ismeretlen anyaggal dolgozzon, amit nem rutinból kezel, nem fog vele jobban járni azzal, hogyha egy fél kategóriát odébb megyünk a besorolásokba. Nem érdemes.
Szeretnél valamit elég apnáról mondani, hogy kicsit megakasztottam a gondolatot?
Igen. Ugye ő az erős cementes kiegyenlítő anyag, de falra való. Tehát olyan értelemben erős, hogy egy vakolatnak azért meglehetősen erős lenne, mint egy jó erős cementes lábazati vakolat. És ugye miért kiegyenlítő? Azért, mert az a dolga, hogy vastagság különbségeket áthidaljon, egész kis vastagságtól nagyobb vastagságig jól működjön. Illetve még egy fontos dolog van az, hogy ő nevesítetten egy kiegyenlítés hideg burkolat alá is. Tehát neki fontos az, hogy meglegyen az a jellegű tapadó szilárdsága, ami a rákerülő burkolatokat hordani tudja. És innentől jön át, érnénk át oda, hogy vakolás. Ugye a vakolás az pedig egy folyamatos bevonat, aminek van vastagságban különbsége, de nem célja az, hogy foltszerű legyen, nem célja az, hogy nullára le tudjuk húzni, annak az a célja, hogy egy folyamatos bevonat legyen, 1-2 centi vastagság mondjuk, ez változó tud lenni attól függően, hogy ez milyen jellegű vakolat. És nyilván ez egy védőbevonat, esztétikai bevonat, felületképzés egy épületben, de az egy nagy teljes felületű bevonat. Jellemzően túl magas elvárások nincsenek vele szembe, szabványról is más egyébként, ez a 998-as Habarc szabvány,
Azt említetted, hogy a betonszerkezetek javítására alkalmas habarcsok és a kiegyenlítő anyagok között nincs ilyen vice versa, tehát hogy mindegyiket a saját alkalmazási területén kell alkalmazni. Jön a vakolás, hogy itt a vakoló anyagok, habarcsok, és a kiegyenlítő anyagok, azok ebből a szempontból milyen viszonyban vannak egymással, vagy milyen helyzetekben milyen viszonyban vannak egymással?
Változó.
Jellemzően
a kiegyenlítő anyag alkalmas vakolatnak, csak lefelé nem praktikus.
És pedig?
Nem olyan, tehát egy nivoplánnal ki lehet vakolni egy szobát, de aki hozzá van szokva egy jó vakolathoz, az nem fogja szeretni. Tehát egy sprődebb, nehezebben bedolgozható anyag, még egy olyan vakolat, amivel komplett lakóparkokat kivakolnak, ott az elsődleges az, hogy milyen vele dolgozni. Tehát az, hogy milyen elhúzni, hogy fújja ki a gép, mikor lehet besimítani, hogy lehet az egészet kezelni, az ott egy... az az alfája és omegája, tehát az nagyon fontos, nyilván ne repedezzen össze, meg legyen valami szilárdsága, de jellemzően annyit várunk el tőle, hogy elviselje magán a festéket meg a glettet. Ritkán várunk el többet, legfeljebb egy fürdőszobában, de tömegében elsősorban a praktikuma a meghatározó, a bedolgozhatósága a meghatározó. Egy kiegyenlítő anyagnál nem, ott azért fontosabbak a teljesítmény jellemzők.
Igen, értem.
De egyébként azért lehet a kettő között átfedés. Tehát, hogy itt nem annyira éles a határ, és a kiegyenlítő anyagoknál ezt el is mondanám, hogy még a betonjavítóknál is van egy egyértelmű szabvány. A 1504-es szabvány, az MSZN 1504, a habarcsoknál 998-as, az is MSZN 998-as, a kiegyenlítő anyagoknál nincs egyértelmű szabvány, tehát a kiegyenlítő anyagokat sorolják, ahova tudják. Tehát vagy habarcszabványban, vagy betonjavítóban van valamilyen kategóriában, akár csak ilyen védőbevonat jelleggel beszuszakolva, beerőszakolva. Az önterülő ajzat kiegyenlítők az Estrix szabványban vannak berakva, tehát hogy ők úgy kicsit lógnak a levegőben, legalábbis ilyen szabványbeszorolás szempontjából, sokkal kevésbé exakt, mint akár a betonjavítóknak, akár a vakolatoknak a besorolása, meghatározása. És a vakolatoknál egy folyamatos bevonat, ami nyilván esztétika is, meg védő réteg is, de nem célja egy foltszerű kiegyenlítés, nem célja, hogy nullára le tudjuk húzni, és jellemzően nem célja a magas szilárdság. Nyilván vannak különbségek, meg más takunk, és egy elsősorban egyébként nem a szilárdság miatt szoktunk egy lábazatra vagy egy homlokzatra erősebb vakolatot rakni majd mint bentre, hanem azért, hogy az időjárás hatásait jobban viselje.
Igen. Itt is még van egy kérdésem, hogy ahogy mondtad, hogy jelentkező kivitelezési hiba lehet az, hogy a szerkezetjavító habarcsot kiváltják egy kiegyenlítő anyaggal. Van-e olyan, amikor ugyanilyen hiba lehetőség, hogy egy vakolattal váltanak ki kiegyenlítendő helyzeteket. És ez ugyanúgy helytelen, mint az előző esetben.
És ugyanúgy lehet belőle gond is. Tehát egy vakolatnál font azért, mert a nagyon kis vastagságot, vagy a nem ajánlott vastagságot rosszul viseli, benne van a pakliba, hogy lehúzom nagyon vékonyan, és az a rész már kiég, tehát túl hamar veszti a vizet, gyakorlatilag sokkal gyöngébb lesz, mint kéne lennie, illetve mint amit egyébként az a rész tud, ami megfelelő vastagságú, ami normálisan ki tudott kötni, tehát igen, ebben egyébként van veszély.
És jól értem, hogy igazából ennek a tisztázó beszélgetésnek ez a legfőbb értelme, hogy melyik anyagot, mire használjuk, és mivel ne keverjük össze a másik csoportból.
Így van. Ne keverjük össze, hogy mi mire alkalmas, vagy mi a logika amögött, hogy ez erre, az meg arra alkalmas. Mondom, ezek nem mindig nagyon éles határok, de akkor is fontos, hogy tudjuk, hogy valamit attól, hogy oda tudunk kerni, meg is fog kötni, rá is tudunk ragasztani, esetleg mondjuk kiegyenlítő anyaggal visszajelöltünk egy betonszerkezetet, azzal a betonszerkezetet nem állítottuk helyre. Ott a hibás területet kiegyenlített.
A megoldás tartósága lesz a nagy kérdés, ugye?
Meg nyilván ebből azért nincs gond, mert a legtöbb esetben van ennyi tartalék a statikailag a szerkezetekben. Most hiányzik a keresztmetszetből 15%, általában a legtöbb épületnek pont semmi baj nincsen tőle. De akkor is tudjuk azt, hogy azzal a tartószerkezetet nem állítottuk helyre, azzal kiegyenlítettük a lyukat.
Mert nagyon ritka, amikor épületek egyik napra másra összerosodnak, de azért van rá.
Meg nálunk azért hagyományosan azért van ember tartalék, tehát azért nem úgy számol a statikus, hogy nyugtalanul aludjon otthon. Még akkor is, hogyha azzal számol, hogy azért nem minden úgy kerül be, ahogy ő ezt megtervezte.
Akkor mi a kivitelező motivációja, hogy jól válasszon? Ha amúgy is. Majd a statikus előre gondolkodik.
De nem, az a statikus nem akkor 30 éve vagy 50 éve gondolkozott előre.
Akkor az a motiváció, hogy gondoljuk a következő
hát azért, tehát azért valamit, ha csinálunk, akkor nem úgy csináljuk meg, hogy jó, hát kibírja ezt így is. Tehát, hogy azért akkor ezt rendesen csináljuk úgy, hogy azt állítjuk helyre, úgy, hogy ez nem fogja ledobni 5 év múlva. Meg ha tudjuk, hogy kibírná így is a garanciális időszakot, azért nem úgy csináljuk meg, hogy éppen a garanciális időszakot kibírja. Tehát,
hogy... Lapozik egy sztori, engem nagyon-nagyon meglepett, és nagyon jól esett hallgatni, hogy egy bútorasztalos emberről volt szó, egy magyar bútorasztalos emberről, aki a Versailles kastélyban és nagyon sok helyen, Notre-Dame, nagyon sok helyen kifejezetten speciális bútorokat hoz létre, nagyon régi bútorokat nyit fel. És azt mondtam, hogy az én feladatom az, hogy úgy javítsam ki a régi mester munkáját, hogy megértsem, hogy ő hogyan és mivel dolgozott, és ne látszódjék, hogy azt én tettem, de azt a 200 éves bútort megmentsem a következő bútorasztalosnak, aki majd ugyanígy fog róla gondolkodni 200 év múlva. Ez nagyon hasonlít, hogy mi lehet az a mesteri motiváció, ahogy felújítani kell.
Nagyon szép téma, egyébként műemlékek kapcsán hosszan beszélgethetünk.
Szerintem ez mindenre igaz, amit javítunk. Hiszen meg kell értsen, most mondtam, hogy milyen az a beton, milyen a szilárdsága, mit akarok vele, szerkezetet akarok javítani, akkor mit választok hozzá, ugye? Tehát ugyanúgy végig kell tisztelettel gondolnom, hogy mi is a dolognak a lényege, és mit adok én hozzá értékben.
Így van.
Na és akkor most mi jön a kiegyenlítés után?
A kiegyenlítés után még visszatérünk a betonokra, mert két kis fogalmat kihagytunk.
Na.
A betonpótlást és a betonkozmetikást.
A szerkezetjavítást, mert mondtad, hogy lehet az betonpótlás is, vagy ez nem, én értettem félre.
Nem, akkor az kicsit más lesz. Magát a szót, tehát magát, hogy betonpótlás. A betonpótlás az az a szó, ami egyébként nincs szabványban, nem annyira exakt. De szoktunk vele találkozni, mint kifejezéssel, ezért gondoltam, bedobom ezt a kifejezést is, hogy ezért beszéljünk róla. Általában magával a kifejezéssel akkor szoktunk találkozni, mikor új építésnél betonszerkezetben van valami kis hiány, amit vissza kéne pótolni, de nem szeretik azt a szót, hogy javítás, mert hát nincs ott semmi rossz, nem ment tönkre, nem kell megjavítani.
Így, de hát, szinte mindig van.
Ilyen mindig van, persze. És ilyenkor valójában egy betonjavításról beszélünk, betonjavító habarcsok szoktak ezek lenni, csak magát a szót gondoltam, hogy dobjuk be, mert van ilyen.
Mert nem régi
szerkezet. Nem forrodott a betonacél, igen, hanem csak magát a beton szerkezetbe vissza kell pótolni valamit, de fontos, hogy ez igazából ilyen szakmai szleng inkább.
És itt is a mapegrútok játszanak?
Itt is a mapegrútok szoktak elsősorban
tehát játszani. Itt a pótlás
vagy igazából... Vagy a finomabb szemcsés, ebből a szempontból egyébként a Planitok, tehát Planitok 400, Planitok rázaripara, rázaripara R4-es, ott ugye annyi különbség van, hogy azok kisebb vastagságú működnek, jól finomabb szemcsések, tehát azokkal sokkal jobban lehet lejavítani egyenetlen vastagságú hiányzó részeket.
Uh-huh. És akkor a betonpótlás és a szerkezet felújítás között valójában csak a helyzet a különbség.
Van, így van, csak a helyzet a különbség.
És aztán, amikor nem teszünk rá burkolatot, akkor jön a kozmetika?
A betonkozmetika jöhet. A betonkozmetika alatt azt szoktuk érteni, ami esztétikai célú. Ami arról szól, hogy a beton szerkezetünk szép legyen. Akár úgy, hogy valami szép simított felülete legyen, akár úgy, hogy valami látszó beton jellegű legyen. De ott az a lényeg, hogy ha úgy marad a beton szerkezet, akkor ott komoly igénybevételek lehetnek, de akkor is a célja az elsősorban esztétikai jellegű, hogy helyre hozzuk a...
Ez most mit jelent, hogy komoly igénybevételek lehetnek? Akkor beszéljünk az igénybevételek.
Hát, hogyha mondjuk nekünk van egy viaduktunk, aminek a pilléreit le kell javítani, hogy szép legyen, mert úgy állottuk meg, hát akkor az kint van hidegbe, télbe,
hóna, fagyfagsóba. De a akkor is más.
Persze.
Az, hogy erre áll az időjárás.
Így van, így van. De akkor is a funkció az, hogy persze az igénybevételét el kell, hogy viselje, de a funkció elsősorban az, hogy szép legyen. Tehát, hogy esztétikai
hát, tartó funkció.
Így van, így van, ezt már nem veszük tart.
A felületet őrzi meg.
És ez jellemzően egyébként az simítóanyagokba szokott kimerülni.
Mondasz néhányat?
Igen, a Planitok Fine Finish, nekem a kedvencem, és mégpedig úgy, hogy nullára lehúzva, tehát hogy gyakorlatilag a betonnak a jellege megmaradjon, nem egy, tehát nem úgy, hogy egy glettert felületet csinálunk belőle, hanem egy gumis simítóval behúzva, úgyhogy gyakorlatilag a betonnak a hibáit, a buborékokat, egyebeket tömítjük el.
Ez tényleg egy mint amit a nők is használnak.
Igen, mint egy púder.
Egy ilyen púder.
Ez egy alapozó. Igen, tehát egy púder a betonon. Tehát gyakorlatilag hasonló jellegű, nem próbálom meg eltüntetni a beton jellegét, sőt, csak próbálok belőle egy szebb felületet csinálni. Egyébként a fine finish szokták egyszerűen is használni, tehát el lehet húzni, csak ez nekem már nem annyira beton, tehát ez már nekem olyan festőblett.
De más hatása lesz, akkor vizuálisan
akkor olyan lesz, mint egy szürke festőblett. Uh-huh. Akkor egy nagyon finom szemcsés, mint egy meglettel
felület. Hát kinek ez tetszik,
így
hogy
van,
ez
a semmi baj nincs vele. Így van, így van. A másik szerintem nagyon jellemző termék a Planitok 550, ami egy világos szürke beton színű simítóanyag, egy finom szemcsés simítóanyag, de ez egy teljes bevonat, ez mindenféleképp egy simított felület lesz, gyakorlatilag egy beton színben, mint egy finom szemcsés simító vakolat. Egy
és simítják. Akkor ez úgy működik?
Ezzel teljesen simítják, így van. Uh-huh. Ezt besimítják a felületen.
Akkor van egy kérdésem, nem is annyira, mert ez a betonkozmetik, ez egy világos történet. Uh-huh. Itt nem hiszem, hogy különösebben össze kellene keverni a különböző típusú feladatokat. De van-e olyan helyzet, amikor szükség lehet a MAPEI szaktanácsadására, hogy jól válasszon, jó megoldást válasszon az adott állapotra a kivitelező, vagy elég ezt csak meghallgatni, és innentől kezdve működni fog a történet?
Szerintem bármikor szükség lehet. Tehát én erre azt gondolom, hogy egyébként, hogyha tisztosod is, hogy miről van szó, akkor sem van, hogyha megkeresünk.
És mondd ezt példát, eszedbe tud jutni most egy, hogy itt például jó, hogy megkérdeznek minket.
Mondjak tipikus példát?
Igen.
Terítés lábazat.
Nem.
Betonból van. Le akarják javítani. Nem biztos, hogy betonjavításról beszélünk, mert egy helyszínen öntött monolit vasbeton, semmi korrózió nincsen, ha van is benne vasalás valahol a belsejében. Lehet, hogy alapból abban gondolkodik, hogy hú, milyen betonjavító legyen, de valójában lehet, hogy a gyakorlatban ez inkább lesz egy lábazatvakolás.
És ezt meg kell, hogy ez jó, ha megkérdezik? Vagy
szerintem tud segítség benne venni. Szerintem tud benne segítség venni, mert lehet, hogy még az lesz, hogy mi azt mondjuk, hogy hát húzza ki inkubánnal.
Mi az, amitől jól jár, az útról lehet?
Sőt, az is lehet, hogy teljesen más irányba megyünk el, és akkor kiderül, hogy vizesedik, és azt mondjuk, hogy ami gond van, az is mondjuk a vizesedésből adódik, és azt mondjuk, hogy makolj el a poromakban.
Tehát ez azt is jelenti, hogy ti a különböző szempontjaitok mentén pontosabban fel tudjátok mérni azt, hogy milyen is a komplex helyzet.
Így van.
Köszönöm, Zoli, nagyon érdekes dolgokat meséltél. Mindenkinek jó munkát kívánunk a piacon, és valóban, ha ilyen feladat előtt álltok, és kérdés van, vagy bizonytalanság, akkor keressétek meg a MAPEI szakembereit. Sziasztok!
Köszönöm, sziasztok!